Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A párizsi olimpia megnyitója a keresztényeket ért eddigi legerősebb nyilvános provokáció, mondta Juhász Hajnalka, a kereszténydemokrata néppárt alelnöke, országgyűlési képviselője az MTI-hez szerdán eljuttatott videó nyilatkozatában. A politikus Facebook oldalára feltett videóban azt mondta, az ötkarikás játékok mindig a kemény küzdelemről, a fair playről és a versenyzők határtalan kitartásáról szólnak. Sajnos a párizsi olimpia számos mozzanata nem a sport felemelő ünnepeként vonul majd be a történelemkönyvekbe, mert amit láttunk, az kisgyermekes anyaként, kereszténydemokrata képviselőként egyszerre elszomorított és mélységesen felháborított. Hozzátette, elfogadást követelnek azok, akik megalázzák, kigúnyolják a 2000 éves keresztény kultúránkat, amely Európa alapjait teremtette meg. Ellenszavazat nélkül döntött a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa júliusi ülésén az alapkamat 25 bázispontos csökkentéséről a szerdán közölt rövidített jegyzőkönyv szerint. A július 23-ai ülésen a tanács az alapkamatot 6,75%-ra csökkentette, ennek megfelelően a kamat folyosó alsó széle az egynapos betéti kamat 5,75%-ra, míg felső széle az egynapos hitelkamata 7,75%-ra mérséklődött. A jegyzőkönyv szerint a globális és hazai dezinfláció tövező kockázatok, a nemzetközi befektetői hangulat változékonysága, illetve a globálisan meghatározó jegybankok várható kamatpolitikája előretekintve is óvatos és türelmes monetáris politikát indokolnak. Új helyszínen dolgozik a kormány által felajánlott és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állományából összeállított tűzoltó csapat tegnap óta Észak-Macedóniában. A katasztrófavédelem azt közölte ma az MTI-vel, hogy a hivatásos tűzoltók most már a Jászen rezervátumnál, ahol ritka növény és állatfajok élnek, segítenek az erdőtüzek oltásában, feladatuk a lakóházak védelme, valamint védősávok kialakítása a Kozjak tó közelében. A szakemberek a hét elején Belica településen alakítottak ki új táborhelyet, tették hozzá azzal együtt, hogy a magyar kontingens 6. napja 46 emberrel és 13 technikai eszközzel segít a kiterjedt erdőtüzekkel küzdő balkáni országnak. A magyar tűzoltók szikracsapókkal, puttonyfecskendőkkel és láncfűrésszel védelmi sávokat alakítanak ki, emellett az ő feladatuk, hogy drónokkal felderítsék a veszélyeztetett területeket, modellezzék a tűz terjedési irányát és sebességét, írták. Augusztusra és szeptemberre több mint 6000 szabadidőpontból lehet választani, 30 bőrgyógyászati szakorvosi rendelőben országszerte, a kiválasztott időpontban a bőrgyógyászati járóbeteg szakrendelésen a melanóma szűrést is elvégezhetik, és más bőrgyógyászati vizsgálat is előjegyezhető, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-vel. Rétvári Bence közleményében kiemelte, az időpontfoglaláshoz nem kell mást tenni, mint megnyitni az egészségablak mobil alkalmazást, az időpontok menüpontban kiválasztani a beutaló nélküli járó beteg ellátások közül a bőrgyógyászatot, majd a konkrét szakrendelőt és az elérhető szabadidőpontot. A 18-12-es egészségvonal is fogadja a hívásokat, ott is lehet időpontot foglalni a szabad helyekre, tette hozzá. Azt írta, a nyári szezon végén különösen fontos, hogy az emberek igénybe vegyék a bőrgyógyászati szűrés lehetőségét. Hozzátette, a melanoma az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb bőrrák típus, amely korai felismeréssel és kezeléssel jól gyógyítható. Valótlanságot közölt a 24.hu és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke, a kormányhivatalokban és járási hivatalokban dolgozó kormánytisztviselők bérezéséről, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MTI-vel közleményben. Azt írták, a cikkben szereplő állításokkal ellentétben a valóság az, hogy a kormányhivatali munkatársak az elmúlt 5 évben 3-szor részesültek béremelésben, 2020 márciusában átlagosan a kafetéria bevezetésével együtt 18%-os, 2022-ben átlag 10%-os, míg tavaly júliustól átlagosan 15%-os emelés történt. Így 2020 óta összesen átlagosan csak nem 50%-os illetményemelés valósult meg a kormányhivataloknál, az ott dolgozók bruttó átlagbére jelenleg 510.585 forint, olvasható a közleményben. Híreink végén az időjárásról. Csütörtökön is napos idő várható, fátyol és gomoly felhők kíséretében. Délután már az ország keleti felében is lehet zápor, zivatar, majd nyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Az északnyugatira forduló szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100.000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Most következő műsorunk vendége Reimann Zoltán helytörténetkutató író lesz, akivel miskolci legendákat hozunk nektek. Szó lesz például a fekete kutya legendájáról. Tartsatok velünk, érdemes!
Reimann Zoltán helytörténetkutatót köszöntöm szeretettel, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm és a hallgatókat!
Legendákról fogunk a mai alkalommal beszélni, miskolci és Miskolc diósgyőri legendákról. Először is, mit is jelent az, hogy legenda?
Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen többféle legenda van. Ugye lehet legendás egy helyszín, lehet legendás egy hely, egy klub, egy város, illetve lehet olyan legenda is, ami a népnyelvén született és évszázadok óta él az emberek emlékezetében, illetve lehet olyan legenda is, ugye helytörténeti szempontból, amit valaki megírt, és azért legendás a történet, de most ezek a legendák olyanok lesznek az én novelláim, amiket én írtam, és én találtam ki.
A legendának mindig van valami valóság alapja, vagy?
Van, hogy ne, persze. Ezeknek a legendáknak van valóság alapja nyilvánvalóan, hiszen helytörténeti elemekre van felfűzve. Elmesélem majd a legendát, és elmesélem azt is, hogy mi az, ami a valóságban is úgy történt.
Vágjunk is bele, kezdjük az első legendával.
Az első legenda a Diósgyőri vár végnapjai. Ez a Diósgyőri várnak az utolsó ostromáról szól. És hát egy olyan kis történet van benne, hogy a várnak az alkapitányát bujdosó kurucok rábeszélik arra, és közben ő majd a várnak a legénységét is, hogy adja át nekik a várat, és hát uralják a zavarosban. Ez az 1600-as évek vége felé történt, hogy hát a zavarosban uralják a várat, és hát ők irányítsák a környéket és a magát a várnak a dolgait. Ugye a várban vegyes őrség volt, magyar és német őrség, a németeket elengedték, a magyar őrség megmaradt, és így a bujdosó kurucokkal együtt, a magyar őrség és a diósgyőri lakosokkal együtt megszállt a várat, és hát nagyon jól éltek egy darabig. Aztán, amikor a kassai kapitánynak elege lett abból, és már ideje is volt arra, hogy a diósgyőréket úgymond megbüntesse, akkor egy komoly ostromsereget küldött a diósgyőri várhoz, és hát ezek elfoglalták a várat, lerombolták a védműveit, sőt, még a harangját is elvitték, és gyakorlatilag ekkor volt az, amikor a diósgyőri vár hadászatilag már alkalmatlan volt mindennemű cselekedetre, vagy hogy cselekményre, hogy úgy mondjam. Ebben a legendában van egy szerelmi szár, és természetesen a bizonyos alkapitány, aki ugye a kapitányt és a németeket leváltja, ő, neki van egy szerelme a diósgyőri kocsmában, a kocsmáros leány, és hát ugye őt fűzik meg a bujdosók, hogy adják át a várat, és hát ez a szerelem kapcsán a erdélyi fejedelem felkéri őket, hogy vagyis őt, hogy járjon szolgálatába, úgyhogy ő még az ostrom előtt Rékával, a szerelmével elmegy a várból, tehát a hőseink úgymond megmenekülnek, ugye a vár ostroma utána következik. Amiért a kassai kapitányt feldühödött nagyon, az azért volt, mert azokat a németeket, akiket elengedett ez a alkapitány, őket lemészárolta az egyik embere a Bodó völgyben, amikor mentek Kassa felé. Na most ez a történet, ennek ugye az a valóság alapja, hogy tényleg volt egy 1673-ban tényleg volt egy ilyen ostrom, és tényleg úgy történt, hogy bujdosó kuruszok rávírták a várőrségét, hogy csatlakozzanak hozzáig, tényleg lemészárolták a németeket, és jöttek a kassai kapitány, és tényleg elfoglalt a várat, és tényleg akkortól hadászatilag ez történt, úgyhogy ez a valóság alapja, igazából csak annyiból más a történet, hogy kiszíneztem, és írtam köré egy történetet, amit egyébként elolvashatnak a miskolciszemelvények.blog.hu-n, vagy az Észak Magyarország lapján is megjelent, ha rákeresnek arra, hogy a diósgyőri vár végnapjai. Ez lenne az első legendánk.
Egyébként a diósgyőri várban sok harci cselekmény történt?
Nem jellemző, hiszen ez inkább egy vadászkastély volt, és ugye leginkább úgy építették, hogy az ország közepén található. Na most ez akkor volt a gond, amikor ugye a török terjeszkedett, és hát gyakorlatilag olyan Egerig, ugye Egert is elfoglalta, és igazából Diósgyőrt soha nem foglalta el, de mégis adóztunk a törököknek, hiszen azzal fenyegettek, hogy Diósgyőrt is, Miskolcot is, hogy akkor lerombolják a várost, illetve a várat, Miskolcon ez meg is történt. Tehát gyakorlatilag a Habsburgoknak is adóztunk, a törököknek is, és az erdélyi fejedelemnek is. Tehát ez egy ilyen jó kis hármas adózás volt, és végvári szerepet töltött be akkor a vár, viszont nem volt alkalmas arra. Igazából kettő alkalommal biztosan volt ostrom, ez ami által említett ostrom, amikor a kassai kapitány utoljára még megostromolta a várat, és onnantól kezdve lerombolta, ugye a védműveinek nagy részét, illetve az első, az arról nincsen leírásunk, vagy nem az első, hanem a tatárjárás idején valószínűleg elpusztult. Viszont az még nem egy kőépület volt, hanem ez egy ilyen fa palánkos valamilyen vár, de akkor is biztosan volt ostrom, hiszen a krónikák utána földnek írják Nagy Győr várát, tehát hogy nincs erődítmény vagy erődítés azon a helyen, hiszen előtte pedig volt.
királynők várának is hívjuk, ugye?
Igen, a királynők jegyajándéka, ugye az volt a fénykora, ugye főleg Nagy Lajos király volt az, aki ezt a várat igazából felvirágoztatta, és a diósgyőri uradalmat is, és hát nagyon sok politikai tárgyalás volt itt. Igazából Nagy Lajosnak azért volt kényelmes, mert ugye félúton volt Buda is a lengyel királyság között, hiszen Nagy Lajos ugye mindenkit országnak a királya volt, úgyhogy neki azért volt tökéletes helyen ez a vár, és hát nagyon sokat tartózkodott itt, nagyon szép pompa vette körül ezt a várat, hogy mondjam, nagyon jól nézett, nagyon szépen nézett ki, bár pontosan nem tudjuk, hogy, de reméljük, hogy a felújítás során most hasonlóan szép és ragyogó várat fogunk kapni az építészektől, vagy a dolgozóktól, vagy hogy mondjam.
Most zenélünk egy kicsit, utána egy újabb legendát is megismerhetünk. Reimann Zoltán helytörténet kutatóval beszélgetünk miskolci legendákról, következzen még egy legenda.
A következő legenda az a fekete kutya legendája, úgyis ez is egy nagyon érdekes történet. Ugye a fekete kutya egy híres cégére volt Miskolcnak, egy híres fűszerüzlete volt, amely nagyon régen működött, 1756, ha jól emlékszem a pontos dátuma. Egy ilyen kis fűszerkereskedés, nem is olyan kicsi volt, és Weylich Pál volt a legutolsó az, aki működtette ezt a fűszerkereskedést. Weylich Pál egy kiemelkedő egyénisége volt Miskolcnak, ő volt az, aki úgymond, tehát akárki betért hozzá kell egy doboz gyufáért, akkor is udvarias volt vele, kiszolgálta, minden jót kívánt neki, elbeszélgetett vele. Tehát egy igazi kereskedő, egy becsületes, nagyon korrekt ember volt, de a fekete kutya legendája nem nála játszódik, vagy nem vele játszódik, hanem sokkal korábban. A legenda szerint a Már család egy balkáni kereskedő család volt, akik ingáztak. Nagyon sokan voltak így, hogy a Balkán és Magyarország között ingáztak, onnan hozták a kis portékáikat, itt eladták, és utána visszamentek. Na most Már Károly, akiről a hősünk, ő nem szeretett volna sokáig ingázni, hanem sok pénzt szeretett volna keresni azért, hogy a családját itt Miskolcon le tudjon telepedni, és hát így is történt, hosszú évek küzdelme után letelepedett a a család Miskolcon a főutcán tudott venni egy telket és egy nagyon szép házat, és ott nyitott egy fűszerkereskedést. És hát éldegéltek szépen, még a legkisebb gyermek állandóan egy kiskutyát szeretett volna, és egyszer az apukája, Károly, hozott neki egy kis fekete kutyát haza, és hát igazából az volt a furcsa az egészben, hogy nem nevezték el se hogyan sem ezt a kutyát, nem egyszerűen fekete kutyának hívták, és hát ott lakott az üzletben, ott a sündörgött a vásárlók körül. Nagyon megkedvelték a Márkárolyt, hiszen nagyon becsületes ember volt, és nagyon korrekt, akár csak vejlik pár a későbbiekben majd a való életben. Szóval az a lényeg, hogy nagyon jól ment az üzlet, és hát ez szemet szúr sokaknak, a rablóknak is. A Tetemváron volt akkor Miskolcon egy olyan gócpont, ahol a betyárok és egyéb bűnöző elemek gyűltek össze. Egyik alkalommal egy Fűrjes Jancsi nevű betyár érkezett a városba, és hát ugye neki pénz kellett azonnal, és akkor kérdezte a többi bajkeverőt, hogy mit, hogyan tudna gyorsan pénzt szerezni, és mondták neki, hogy a Már Károlynak az üzletébe törjön be, és ott rengeteg pénz lesz. Hát így is történt, elment a Már Károlynak a boltja mellé, lesben ült a fűben, és várta, hogy Már Károly hazamenjen és bezárja a boltot. Ja, a bolt már zár volt, ő még leltározgatott, pakolgatott, és egyszer csak hazament. Na, több se kellett a Fűrjes Jancsi nevű gazembernek, és átment a főutcán, és betört, feltörte az ajtót, ez nem okozott gondot egy ilyen betyárnak, és hát miután bement, és összeszedgette a dolgait, már majdnem indult volna, akkor hallotta, hogy valami vagy valaki morog az üzleten belül, hiszen azt nem tudta, hogy a fekete kutyának ott van a szálláshelye. Ott alszik, úgyhogy a fekete kutya szépen megtépte a mi gazemberünket, jó nagy lármát csaptak, felébredt a Már család is, és hát még a főutcán strázsáró rendőrök is oda érkeztek a bolt elé akkor, amikor éppen kiüldözte őt a fekete kutya, úgyhogy elkapták a gonosztevőt, és hát elvitték a rendőrök, és ezért ugye, hát Már Károly nagyon hálás volt a kutyájának, és hát azt mondta, hogy az a fűszerezület, amit egy fekete kutya őriz, azt mostandó fekete kutyának fogunk hívni, úgyhogy innen ered a fekete kutya elnevezésnek a története, és innentől kezdődően mindig egy fekete kutya cégér lógott a fűszerezület fölött mellett, úgyhogy jó vége lett a történetnek, de hát ugye nem ez a valóság, ugye ez egy nagyon jó kis történet, az eredet legendához nagyon jó passzol, de igazából tényleg 1756-tól működött ez a fűszerüzlet ugye Miskolcon. Nagyon sok tulajdonosa volt, nem a Már család volt az első tulajdonosa, hanem most nem jut eszembe pontosan, de nem a Már család volt. A Már család két generáción keresztül az 1800-as évek közepétől üzemeltette, és utána Vejlik Pál vette át ezt a fekete kutya fűszerüzletet, ahogy említettem. A cégér az egy érdekes dolog, a fekete kutya ilyen fűszerüzleteknek volt az országszerte is cégére. Valahogy ez volt az emblémájuk. Szegeden, Bécsben, például a Vejlik Pál, ahol tanult, a Mária Hívás Strasszén egy fekete kutya nevű fűszerüzletben tanult, tehát ott is az volt a cégére. Úgyhogy ez a fekete kutya, ami utoljára volt ezen a fűszerüzletnek a tetején, vagy fölötte volt kitéve. Egyébként, hogyha most elmegy az ember a világ békébe, és fölnéz a bejárat fölé, akkor egy kis konzolt lát. A másik bolt, az most nem tudom, hogy micsoda, talán sportbolt volt legutoljára, ott is van, a kis konzol megmaradt. Tehát ott volt a fekete kutya fűszerüzlet, nem a világ békében, a másik oldalon, és azon a kis konzolon ült, ami máig megvan, és hát ugye ez a terv, hogy következő év május 11-én a város napján a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület ezt a cégért visszahelyezi a helyére, nem az eredetit, mert az a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban van, hanem egy hiteles másolatot. Megvan nekünk 3D nyomtatottan milyen műanyagból, vagy valamilyen anyagból, de egy időtálló szobrot kell gyártanunk, és hát nagy tervünk, hogy azt oda visszaállítsuk, és ugye az egyesületünknek van egy lakása az épületben, oda pedig egy Vejlik Pál emlékszobát szeretnénk berendezni.
Ha már visszaállításról van szó, a villanyrendőr visszaállításához mit szólsz, és egyáltalán mire használták?
Igen, ez is egy érdekes történet, ugye egy emblematikus helye városunknak, emblematikus pontja. Hát ugye a villanyrendőr az arról szólt régen, hogy egy rendőr irányított onnan a forgalmat, és hát egy idő után ugye már elektronikus lett minden elektronos vezérlés, és hát nem volt szükség arra, és hát úgy döntöttek, azt hiszem 1984-ben, hogy ezt lebontják, ezt a butykát is onnan, a mementóját is, még van egy nagy éjszaka, déli hírlapos cikkem is róla. Akkor rondított a városképet, most úgy gondolták, hogy ez javítani fogja, én nem vagyok abban biztos, hogy egy ilyen fádokdoboz a főutca közepén, ez javítja a dolgokat, sőt azért sem, mert hogy akkor legalább valami információs táblát ott hagytak volna, hogy ez mi volt. Értem én, hogy ez nagyon sokaknak a szívügye, nekem is valamilyen szinten, de ugye annak a saroknak a neve előtte legalább 50-40-50 évig meg a sarok volt a híres cukrászdáról, és ugye az 50-es évek Bellet Villarendőr. Egy népszerű találkozóhely volt, randi hely volt, onnan indult a forint és a fillér, úgyhogy nagyon sok miskolcinak kedves emlék, randevú hely volt, és hát nagyon sokakban nosztalgiát kelt. Voltam az avatásán egyébként a villanyrendőrnek, és hát ha már ezt megcsináltuk és odahelyeztük, akkor szerintem mindenképpen egy brandet kéne építeni köré. Tehát akkor ott információs táblákkal akár fel lehet menni, hűtőmágnes, kulcsszartó, egyebek, tehát akkor valamit adni kéne mellé. Az, hogy rohamléktekbe összeraktunk egy dolgot, és kiraktunk a főutca közepére, az minden felirat és minden információ nélkül, az nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miért is csináltuk.
Így nézett ki?
Igen, hasonló. Igen, így nézett ki. A külsőleg azzal nincsen probléma. Ugye ebben a szempontból jó, de mondom, én mindenképpen valamilyen brandet építenék köré, vagy engedném a miskolciak, hogy felmenjenek, persze bizony valamilyen keretek között, mert azt úgy nem lehet, hogy csak kell kinyitni, mert onnan leeshetnek, baleset veszélyes, de tényleg szerintem meg fogja találni a városom módját a mostani városvezetés, hogy mit építsen köré, vagy hogy használja majd jóra.
Zene után folytatjuk. Van még egy legenda, amit megosztunk most hallgatóinkkal. Reimann Zoltán helytörténetkutatóval beszélgetek miskolci legendákról. Az utolsó legendánk következik a mai műsorban.
Hát az utolsó legendánk egy kicsit meseszerű, vagy hát mese. A Hámori tó a helyszín ennek a mesének, és hát a Hámori tóban él Sebi, a sebes pisztráng. Ugye tudjuk, hogy régen nagyon sok pisztráng élt a Hámori tóban, a Garadnapatakban, a Színvában. Nem is tudom egyébként, hogy most a Hámori tóban. De biztos, hogy ér egy jó pár pisztráng, csak nem annyi, mint régen. Szóval az a lényeg, hogy Sebiről szól, ő neki 214 testvére van, és ott éldegélnek a kis családjával a Hámori tóban, de hát történt egy nagy baj, hogy Sebinek a kis húga sebes Saci eltűnt. És hát kedves barátaival, Potyka Petivel, Rák Elzával és a többiekkel nyomába erednek a sebes Sacinak, nagyon sok mindenkivel találkoznak a Hámori tóban, Angolna úrral, egy teknőssel, nagyon sok mindenkivel, és hát a vége ennek a legendának természetesen az, hogy Csigacsillával, hogy megtalálják sebes Sacit felakadva a Garadnapatak torkolatán egy faágban, és hát hazaviszik, megmentik, és hát boldog, boldog lesz mindenki, és még a halkapitányság is megdicséri sebes Sacit és a társait, hogy milyen jó munkát végezték, és hogy megmentették a testvérét. Ugye ez egy olyan legenda, amit igazából nem kell magyaráznom, hogy kitalálta a történet, de azok a kis állatkák, amik élnek a Hámori tóban, azok egy ilyen közösséget alkotnak a legendában, és hát megmentik a kistesót. Ugye a Hámori tó is egy nagyon fontos, emblematikus helye Miskolcnak, és azért gondoltam úgy, hogy a gyerekeknek egy ilyen meseszerű történetet írok ezzel kapcsolatban, amely akár a közeljövőben meg is jelenhet nyomtatásban.
Ezt akartam pont kérdezni, hogy nem tervezett kiadni akár az ilyen történeteket, az ilyen jellegű történeteket, akár korosztályra bontva?
Igen, ugye van a miskolci sárkány legendája, az ugye megvan mesefüzetként, de ez a sebes Sacis történet is nagyon tetszik annak, aki olvas, vagy a gyermekeimnek is felől is jók a visszajelzései, úgyhogy én szeretném ezt a gyerekeknek kiadni. Ugye van egy olyan projekt is, ami a miskolci sárkánnyal kapcsolatos, hogy minden miskolci általános iskolába eljuttatok 25 darabot ingyen a gyerekeknek, hogy osszák szét, illetve tartok egy előadást miskolci legendákról, történetekről, mindezt azért, hogy minél közelebb érezhessék okoz a várost, a miskolci ságérzését már elkezdjük a legkorábbi időszakban táplálni, és hát ez most úgy néz ki, hogy nagyon sok támogatást is fogok kapni, úgyhogy ez a vonal, ez nagyon fontos lesz a közeljövőben is, és akár sebes Sacit is láthatjuk maga valójában is majd egy ilyen mesefüzet borítóján, vagy benne mese hőseként.
Mondjunk elérhetőségeket, hogy jelenleg hol olvashatják el akár ezeket a legendákat, de még számos más történetet és egy történeti érdekességet.
Igen, a miskolcisemelvények.blog.hu oldalán mindenképpen elérnek minden történetet az érdeklődők, de a Borsod online-on is egyébként a Múltidéző rovatban is ott vannak ezek a történetek, illetve a könyveimet meg lehet vásárolni a Génius könyváruházban, az Antikváriumban, és akár tőlem is, hogyha rám keresnek az interneten, akkor biztos, hogy találnak elérhetőséget is. A DVTK mérkőzéseken is lehet olvasni az írásaimat, bár itt most lehet, hogy lesz egy kis változás, úgyhogy ezeken a platformokon vagyok elérhető.
Végezetül mind dolgozol most?
Hát most az új könyvben, a 100 történelmi érdekességnek a második részén, az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról. Ez ugye óriási siker volt a miskolciak körében is, hát kérdezték sokan, hogy van-e még 100 a tarsolyomban, és hát van. Úgyhogy hamarosan ez is tető alá kerül, illetve hát folytatjuk a Népkert fejlesztését, ott is lesznek különböző dolgok, majd folytatás lesz a projektnek, aki még nem látta, hogy milyen szépen haladnak a Népkertben a helytörténeti elemekkel és a felújításával, vagy a fejlesztésével kapcsolatos dolgok, akkor menjen ki és nézze ki, hiszen a Sziszi szobor felújítva, információs táblák vannak kihelyezve, útjelző táblák vannak kihelyezve, szép új padok vannak, lámpák vannak, tehát úgyhogy ezt a projektet is folytatjuk.
Reimann Zoltán, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Reimann Zoltán helytörténetkutatóval, íróval beszélgettünk. Én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Berg Judit Galléros Fecó naplója című hangjátékának 11. részét halljátok.
Már csak 5 napot kell várnom, és útra kelünk Szubterrába, ha kedvező lesz a széljárás. Nagy Üsti azt mondja, különös város, és egyáltalán nem veszélytelen. Lakói, a szurikáták és vakondok állandó háborúságban élnek. Szubterrában mindennaposok a csetepaték, a föld feletti összecsapások és a föld alatti üldözések. Már alig várom, hogy végre történjen valami. Na, ma történt valami. Nem sokon múlott, hogy sose jussak el Szubterrába. Legalábbis szerintem. Délelőtt Balátafalva harangtornyában félreverték a harangot. A pityókosok mindannyian a főtérre sereglettek, ahol Bölcs Demizson várta őket.
Megint itt az idő. Közeleg az ármány. Készítsétek elő a pénzt és a hordókat, hogy minden nyugodtan történjen. Fél óra múlva legyen kiki a parton a maga holmiával.
A pityókosok szó nélkül szétszélettek. Nagy Üsti olyan szaporán lépdelt hazafelé, hogy alig tudtam lépést tartani vele. Miféle ármány? Minek kell nyugodtan történnie? Mi ez az egész?
Fecó, segíts felhozni 3 hordó pálinkát a pincéből.
De miért? Szubterrába csak 5 nap múlva indulunk.
Psst, Fecó, jönnek a kalózok a sarcért.
Ennek hallatán egy pillanatra megfordult velem a világ. Micsoda? Milyen kalózok? És legfőképpen, milyen sarcért?
Évente 2 jönnek, de nem bántanak. Csak odaadjuk nekik a járandóságukat, és mennek is tovább.
Ez van, Fecó. A fiam jól mondja, nem bántanak, mert a nyugalmunkért fizetünk nekik. Sörrel, borral, pálinkával és arannyal. Évente 2 eljönnek a jussukért, cserébe békén hagynak minket az év többi napján.
Hát ez elképesztő. És ti csak úgy fizettek nekik?
Kénytelenek vagyunk, de megéri a nyugalom. Italunk így is marad elég. Ha pedig pár nap múlva Szubterrában eladjuk a maradékot, újra teli lesz a pénzes ládánk. Másra úgy se költünk.
És hányan jönnek a nagyságos kalózurak?
Lehetnek vagy 89-en, egyszer 10 is jöttek.
De hát ti legalább 50-en vagytok, és ebbe a gyerekeket még bele se számoltam. Ráadásul a partról sokkal könnyebb védekezni, mint egy hajóról. Gyerünk, Üsti, szóljunk a többieknek! 10 kalóz ellen bármikor megvédjük magunkat.
Fegyvereik vannak. Gyere a hordókért.
Hozzuk inkább a vasvillákat. Nem számítanak ellenállásra. Pillanatok alatt ártalmatlanná tesszük őket. Tán még vérdíjat is tűztek a fejükre. A kalózók kézrekerítői a világon mindenütt nagy jutalomban részesülnek.
Értsd már meg, Fecó! A mi népünk nem szereti a harcot.
Miért? Mit szerettek? És mit tanulnak tőletek a gyerekeitek, ha azt látják, hogy ilyen gyávák vagytok?
Szálljunk szembe velük, papa! A mama is mindig azt mondta, hogy meg kéne próbálni.
Azonnal menj be a házba!
Kis Üsti segélykérően nézett rám. De az apja tekintetét látva behúzta a nyakát, és lehajtott fejjel bekullogott az ajtón. Én nagyon begurultam. Sarkon fordultam, és futva indultam vissza a főtérre. Lefelé mentem be, láttam a közelgő vitorlást. Nem volt már túl messze. Kétárbócos, gyors mozgású tengerjáró volt. Az a fajta, amivel könnyen és gyorsan ott teremhetnek bárhol, vagy éppen köddé válhatnak a nehéz testű üldöző hajók előtt. A főtéren félrevertem a harangot. Biztos voltam benne, hogy könnyűszerrel le tudjuk győzni a betolakodókat. A pityókosok értetlenkedve, megzavarodva sereglettek elő. Egyesek a harangszó hallatán veszélyt szimatoltak, és rögtön el is bújtak. Nagy hősök, mit ne mondjak. De a többség ott volt, és kérdőn bámult rám. Rövid beszédet intéztem hozzájuk.
Gyerünk! Védjük meg a falut! Még pont van időnk felkészülni! Kis ügyességgel az egész kalóz csapatot foglyul ejthetjük, és akkor örökre véget vetünk ennek a rémálomnak!
Fúj! Fúj!
Elég ebből, Fecó!
Galléros Fecó, a vesztünket ör! Tudtam, hogy nem kellett volna elhoznunk a szigetről!
Ne húzd az időnket, Fecó! Ha nem áll készen a sarcként fizetendő sok-sok hordó ital és ládarany, a kalózok be fognak törni a faluba, és akkor aztán kőkövön nem marad. Gyorsan, készülődni!
Mire visszaértem a domboldalra, Üsti már két hordót felcipelt valahogy a pincéből. Mikor végre fent volt a hordó, Üsti rám nézett.
Ne haragudj, Fecó!
Mire megkérdeztem volna, hogy most konkrétan miért is ne haragudjak, már tudtam is, mire gondol. Ugyanis a következő pillanatban akkorát taszított rajtam, hogy hátra tántorodtam, és legurultam a lépcsőn. Mire feltápászkodtam, Üsti becsapta a vastag tölgyfa ajtót, és kívülről ráfordította a kulcsot. Ebben a pincében nincsenek mérgező gázok. Üsti nem a halálomat akarta, egyszerűen csak félt, hogy oda megyek hősködni a kalúzok közé, és megharagítom őket. Nem akarta, hogy bajt keverjek a falunak. Talán azt sem akarta, hogy én magam bajba keveredjek. Egy biztos, néhány órán át, amíg a kalúzok felpakolták a pityókosok adományát, én a pincében raboskodtam. A magam részéről megtettem mindent, amit lehetett. Nem szólhatok bele mások életébe. Utolsó két napot a házban és Üstiék gyümölcsösében töltöttem. Nem volt kedvem bemenni a faluba, már ezt valószínűleg senki se bánta. Kis Üsti elmesélte, hogy munka közben minden falubeli arról suttog, ideje végre elhagynom a szigetet. Mit agadás? Ezt én is így gondolom. A kalózok látogatása után néhány gyerek eljött Üstiékhez, és sokat sugdolóztak Kis Üstivel. Hamar rájöttem, hogy engem akartak látni. Este Kis Üsti elmesélte, hogy az a pár kisfiú a barátja lett, és már nem csúfolják őt azért, mert lusta. Viszont szeretnék, ha nekik is mesélnék valamit a tengeri kalandjaimról, mielőtt végleg elhagyom a szigetet. Belementem. Miért is ne? Biztos jól fogunk szórakozni. Ekkor Nagy Üsti megint felhozott egy kancsó bort a pincéből, és hívott, hogy üljünk le egy kicsit.
Gondolkoztam a tegnap történteken. Talán igazad volt, és nem kéne hagyni magunkat. De a pityókosok népével ezt sosem fogod tudni megértetni.
Miért? Te is megértetted?
Ez nem ilyen egyszerű. Nem úgy élünk, nem úgy neveltek minket. Számunkra a legfőbb dolog a nyugalom és a biztonság. Elképzelhetetlen, hogy az életünket kockáztassuk valamiért.
Lehet, hogy Cefre, Sörnemissza, Demizson és a többség tényleg nem tenné meg.
De biztos akadnak páran, akik igen. Vagy ha ti nem, hát majd megteszik a gyerekeitek.
Kis Üstiből bátor legény cseperedik majd, ha hagyod.
Nagy Üsti elgondolkodott. Ki tudja, mit hoz a jövő. Lehet, hogy a fia és barátai egyszer tényleg a falu védelmezői lesznek. Ma egész nap a holnapi útra készülődtünk. Bölcs Demizson természetesen Nagy Üstit is beosztotta a hajósok közé. A falu népe az eladásra szánt hordókat rendezgette. Én elvállaltam, hogy kicsit rendbe hozom, megtisztítom a hajót. Olyan jól esett a kötelek közt matatni. Kis Üsti és barátai a partról figyelték minden mozdulatom. Aztán délután, mikor már csak a pakolás volt hátra, leültünk egy utolsó mesélgetésre. Elmagyaráztam nekik, melyek a hajók legérzékenyebb pontjai. Azt is elmeséltem, milyen volt a nagy csata a tajtéktörőn, amikor a fényvizeken hajózva ránk támadtak a szirtföldi tengeri haramiák. A fiúknak tetszett a történet, a kis vitorlás pedig készen áll a holnapi útra. Csak kapjunk jó szelet. A tengerészek esténként fütyülni szoktak a jó szélért. Én ezt mindig ostobaságnak tartottam. Nem attól fog jó irányból áramlani a levegő, mert egy csapat matróz este fütyűrészik.
de fütyülni jó, főleg, ha közben a tenger ring a hajunk alatt. Este egy utolsót borozgattunk még Nagy Üstivel. Ő aztán nyugovóra tért, mert másnap rengeteg munka várt ránk. De én kiültem még egy kicsit a ház elé. Bámultam a csillagokat, dudoráztam. Eszembe is jutott Nagy Üsti felesége Muskotály. Aztán egyszer csak azon kaptam magam, hogy egy tengerésznótát fütyülök. Csak úgy, kedvfelésből. Persze azt se bánnám, ha meghozná a szelet. Na, ezeket a sorokat már szubterrában írom. Reggelre ugyanis megjött a szél, hajnal hasadt, akkor útra kelhettünk. A pityókosok persze nem töltötték azzal az időt, hogy búcsúzkodjanak és a parton integessenek. De Kis Üsti és barátai eljöttek, sorra megöleltek és azt mondták, megkötötték a kis pityókosok szövetségét. Megesküdtek, hogy bátorságukkal fogják védelmezni a falut. Én a lelkükre kötöttem, hogy legyenek nagyon óvatosak, mert a hősködés semmire sem jó, csak arra, hogy jól beveressék az orrukat. Viszont ha okosan, körültekintően készülnek fel a veszélyre, akkor minden esélyük megvan a győzelemre.
Mindent megbeszélünk egymással, mindenben együtt döntünk, mindent alaposan kifundálunk.
Az jó. Fontos, hogy meglegyen az egyetértés. De ha rám hallgattok, a harcok idejére választhatok magatoknak egy kapitányt, akinek teljesítitek a parancsait. Mert ha a nagy kavarodásban mindenki a saját feje után megy, abból kapkodás és hatalmas vereség lesz.
Kis Üsti legyen a kapitányunk!
Jó, jó, ezt még ráérünk eldönteni.
Aztán már nem beszéltünk többet, mert megérkezett Nagy Üsti és a másik három pityókos, akik a hajós munkára lettek beosztva. Mondanom se kell, nem sokat beszélgettünk az úton. De jó szelet kaptunk, és már kora délutánra megérkeztünk Szubterrába. Ott épp csak megengedték, hogy segítsek kirakodni a hordokat a hajóból, aztán láttam rajtuk, mennyire szeretnének már megszabadulni tőlem. Hát ezen nem újjék. Nagy Üsti búcsúzóul a markomba nyomott 5 aranyat.
Többet dolgoztál, mint amennyit ettél. Ez jár neked?
Nincs szükségem a pénzedre, Nagy Üsti. Van egy smaragdom és egy gyűrűm, és bármikor visszamehetek a kincsemért a Csicsilicsi szigetre.
Jól fog jönni pártal lér, amíg el nem adod a köveket.
Ebben igaza volt. Nem árt, ha tudok miből vacsorát venni, ha esetleg nem találok ma este ékszerkereskedőt. Kezet ráztunk, és elindultam. De az első sarkon találtam egy jó kis boltot. Mindenféle tengerészholmit árultak benne. Iránytűt, térképet, távcsövet, vitorlavarrótűt. Nem bírtam ki, megálltam nézelődni. A kirakatban észrevettem egy helyes kis távcsövet. Eszembe jutott Kis Üsti és a kis pityókosok szövetsége. Gyorsan betértem a boltba és megvettem a távcsövet. Igazi profi gyártmány. Még azt is be lehet mérni vele, hogy kb. Milyen messze van az, amit éppen nézel. 4 aranyba került. Igazán jutányos ára jutottam hozzá. Futottam is vissza vele a hajóhoz. Ha láttad volna azt a rémületet, ami kiült a pityókosok képére, mikor észrevették, hogy közeledem. Biztos azt hitték, hogy meggondoltam magam, és inkább velük szeretnék maradni. Na, ilyen bolond azért nem vagyok. Hoha. Nagy Üsti kezébe nyomtam a távcsövet, és már mentem is.
Kis Üstinek küldöm ajándékba.
Nagy Üsti felvonta a szemöldökét, de látszott rajta, hogy örül. És Kis Üsti is boldog lesz, arra mérget veszek. Még egyszer utoljára búcsút intettem. Ágyő! Az soha viszont nem látásra.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Berg Judit, Galléros Fecó naplója című hangjátékának 11. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma az örvendetes rózsafüzér első 2 titkáról lesz szó. Akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál, valamint akit te szent szűz, Erzsébetet látogatvá hordoztál. Kormos Csaba atya gondolatait hallják, a műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
első titok, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Ó, fényességes szép hajnal, kit így köszöntött az angyal, üdvözlégy teljes malasztal. Dicsőséges Szűz Mária, Atya Istennek szép lánya, és Szentléleknek mátkája. Te hozzád küldetett mennyből, Szent Gábor angyal követül, Istennek rendeléséből. A Hozsanna énekes és imakönyv 11. számú advent éneke. Mária, drága név, legtökéletesebb teremtmény. Tota pulchra es Maria, egészen tiszta, egészen szép vagy te, Mária. A bűn minden szennyétől mentes, még az áteredő bűn sem árthat neked egyetlen emberként a földön. A szüzesség kincse ragyogja be egész lényed. Isten előtt mégsem tisztaságod talált tetszésre, hanem alázatod és egyszerűséged. A küldött, Isten bajnoka, Gábriel hozzá számodra hírt, az Úr azt kívánja, hogy egyszülött fiának édesanyja légy. A teremtés lélegzet visszafojtva hallgat, és te azt mondod, igen, legyen. Immár évtizedek óta számomra az egyik legkedvesebb imádság az Úr angyala, csodálatosan szép és egyszerű, a megtestesülés titkának imája. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Igen, valóban te vagy a legcsodálatosabb asszony, szűz és anya egyszerre. Megváltásunk hajnal hasadása, aki megnyitottad a kaput, szabadítunk Krisztusunk előtt. Olyan kifejező és mélységes erejű szavak vannak az Úr angyalában. Régebben a szegény ember zsolozsmájának is hívták. Három előimádkozott rész, mint három antifóna, elővers, a három üdvözlégy pedig a három zsoltár szerepét tölti be. Mai zaklatott, túlhajszolt világunkban is imája, Istenhez fordulása lehet szegényeknek és gazdagoknak, házasoknak, családoknak és magányosoknak, gondtalanoknak és az élet viharvertjeinek egyaránt. Testvéreim, imádkozzunk, ne szégyeljünk Istenhez fordulni, a harangok is imára hívnak. Hajnalban, illetve reggel, délben és este Úr angyalára, imára, hogy ne hivatkozzunk mindig munkára, rohanásra, hanem pihenjünk meg Isten szívén, és merítsünk erőt mérhetetlen jóságából. Így életünk minden helyzetében ki tudjuk mondani mi is, íme az Úr szolgáló leánya, szolgálja, legyen nekem a te igéd szerint. Uram, add, hogy mindenkoron felismerjem a te velem kapcsolatos akaratodat, és azt meg is valósítsam. Második titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Nap, hold, csillagok, szépen ragyogjatok, Máriához száll most az ének. Kéklő tengerek, égigérő nagy hegyek, Máriát velünk köszöntsétek. Az annunciációt, az angyali üdvözletet követően Mária útra kelt, és a hegyekbe sietett Júda egyik városába, ahogyan erről Szent Lukács tudósít az első fejezetben. Mária megy, hogy közölje az örömhírt idősebb rokonával Erzsébettel, őt választotta ki az Úristen, hogy tőle szülessék a megváltó. Nincs benne semmilyen félelem, semmiféle szorongás. A józan ész, a körültekintő megfontoltság pedig azt sugalná, Mária, gyönge kis virágszál, szelíd galamboska, vigyázz! A rengeteg erdő, amin át kell kelned, tele van vadállatok sokaságával. Nagy hegyekre kell fölkapaszkodnod, félelmetes meredélyek teszik próbára erőd és bátorságod, szakadékok ásítoznak, évszázadok rideg egyhangúságával. Mária, vigyázz! Nehogy megbutoljék lábad, és halára zúzzanak alant a kíméletlen sziklák. Názáreti lány, mi nagyszerű teremtés vagy te, hiszen nem remegnek meg lábaid, hogy hosszú menetelésed során gonosz emberek, rablók, haramiák, kik nem ismernek irgalmat, állják utadat. Kedves kis rózsaszál, nem félsz, hogy leszakajtanak. Máriában nincs félelem, csak határtalan öröm és túlcsorduló szeretet. Ezt valamiképpen a természet is megérzi, és nemhogy ártana e törékeny lénynek, hanem inkább meghajol előtte. A kegyetlen szívek és erőszakos kezek is csodálatos képpen megváltoznak, mert nagyobb hatalom rejtezik e szűzi mélyben mindennél. Nap, hold, csillagok, szárazföld és vizek alkotója, ki a teremtés koronájának is teremtője, teremtője és megváltója. Szent Pál írja, amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Szűz Mária ezt a kegyelmet, ezt az irgalmat hordozza. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a magzat, és a Szentlélek töltötte el Erzsébetet. Mária is eltelt Szentlélekkel és felújongott. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek. Igen, Mária, Erzsébettel együtt valljuk mi is mindnyájan. Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Testvérem, hidd már el végre, hogy te is akkor leszel csak igazán boldog, ha hiszel. Ha nap mint nap igen tudsz mondani Isten szavára, ha a hitedet imádsággal táplálod, ha munkádat becsülettel, tisztességgel végzed. Ha fölismered, hogy akkor leszel igazán boldog, ha mások felé fordulsz, segíted, szolgálod embertársaidat. És ha kéred mindehez Mária közbenjárását és segítségét, mert ő neked is édesanyád. Szeretünk téged, Mária, Mária. Te minden ember anyja vagy, az úton kérünk, el ne hagyj, az úton.
Elhangzott a Lélekszava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!